Tisztelettel köszöntöm Önöket, Önök a Minden Tudás Egyeteme klubjának rendezvényén vannak, itt a Magyar Tudományos Akadémia székházának kistermében. A Minden Tudás Egyetemét 2002 őszén indította a Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Telekom támogatásával és együttműködésével. Célunk az volt, hogy a tudomány, a kutatás legaktuálisabb kérdéseit közelebb hozzuk a közvéleményhez, az érdeklődőkhöz, ezért ez egy televíziós sorozatként indult, és mint televíziós sorozat előadásokból állt. Az első két év tapasztalatai alapján, amikor is egyre több olyan jelzést kaptunk, hogy érdekesek lehetnének olyan programok is nézőinknek, közönségünknek, amelyben a hagyományos Mindentudás Egyetem előadás koreográfiához képest egy oldottabb, vitára, konzultációra alkalmasabb formát is találhatunk, elindítottuk a Mindentudás Egyetemek klub rendezvényeinek sorozatát. Tavaly tavasszal indult ez a program, és immáron a negyedik szemeszterben zajlanak ilyen események, ilyen rendezvények. A mostani alkalom immár ebben a szemeszterben a második, hiszen egy hónappal ezelőtt találkoztunk először ezek között a falak között. A Mindentudás Egyetemek klub rendezvényei valóban klubszerűek, tehát beszélgetés zajlik ezeken az alkalmakon. Erre kérjük vendégeinket, és erre kérjük az ide érkezett közönséget. Mindenkelőtt szeretném köszönteni a beszélgetés résztvevőit, és engedelmükkel néhány szóval bemutatom őket. Lé Csabát, aki a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettese, pszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Jeszewski Ferenc tanár úr, aki korábban a Magyar Tudományos Akadémia a KFK-iban dolgozott, tanított, illetve a későbbiekben az Akadémia Kutatás Szervezési Intézetében tudományszervezési és filozófiai kérdésekkel is foglalkozott. Kampis György tanár úr, aki az ELTE TTK tanszékvezető egyetemi tanára tudományfilozófiával, tudománytörténettel foglalkozik, és Tasi István, aki Krisna hívő lelkész és kulturális antropológus egyébként a tudományos szakmája. Mai témánk az evolúció elmélet, kreacionizmus kérdésköre, és mivel ez valóban egy beszélgetés, ezért engedelmükkel én is ülve folytatom ezt a bevezetőt, nagyon rövid bevezetőt. Az első kérdés, amit szeretnék feltenni, nem ebben a sorrendben, hanem ahogy előzetes anyagokat nézegettük, azt láttuk, hogy az evolúció-kreáció témaköre az újra egy érdekes, sokak által tárgyalt problémává vált. Nekem, amikor ezzel foglalkoztam, eszembe jutott egy sok-sok évvel ezelőtt látott film, amely az 1925-ös nevezetes, azt hiszem Tennessee kontra Scopes, köszönöm, per volt, ahol is az Egyesült Államokban bíróság elé citálták azt a kérdést, hogy vajon lehet-e az evolúció elméletet tanítani. Spencer Tracy volt az egyik főszereplője ennek a kiváló és izgalmas filmnek, és akkoriban, amikor mi ezt a filmet láttuk, a 70-es években, nagyon egyértelműnek tűnt innen Magyarországról, evolúció elmélet, darwinizmus, tudomány, akik ezt vitatják, az valami csúnya, sötét, retrográd nézetrendszer, amin hát legjobb esetben nevetünk, de inkább szomorkodunk, hogy ilyen még van a világon. Nem tudhattuk eléggé, nem nézhettünk utána, hogy bizony ekkoriban sem volt például az Egyesült Államokban magától értetődő, hogy az evolúció elmélet, avagy ennek a rivális elméletei azok, amelyek akár az oktatásban megjelenhetnek-e, és ezekben a napokban pedig azt láthatjuk ezekben az években, hogy újra komoly politikai szintre kerülő viták tárgya, hogy mit tanítsanak az iskolákban, vajon a darwinizmus alkalmas-e arra, hogy egy ilyen elmélet legyen. Ezek voltak azok a megfontolások, amelyek alapján úgy gondoltuk, hogy érdemes egy ilyen körben erről beszélni, és engedemlükről az első kérdést hadd tegyem fel Kampis Györgynek, akinek 5 évvel ezelőtt jelent meg a Darwin fordítása, ha jól emlékszem, 2000-ben. Tanár úr, amikor fordítottad Darwint, akkor ez a szöveg a számodra egy történeti érdekességű, nagy múltú mű volt, amit hát nem árt, hogyha megvan egy jó fordításban magyarul, vagy egy élő, izgalmas, releváns tudományos elméletnek a magyar nyelvű színvonalas bemutatását végezted.
Nagyon köszönöm, hogy ezt megkérdezett, tudnék először is azt mondanám, ez most tényleg egy alkalom arra, hogy elmondjam, hogy először is elolvastam a fajok eredetét. Tudnék, ez rögtön egy olyan, tehát most tényleg egy olyan labdával szöktettél, esetleg akaratlanul is, amivel én azt gondolom, hogy kitörően tudok cselezni, vagy mit tudom, kapura törni, most a hasonlatnál maradva. Szóval én azt hiszem, hogy az egyik fő probléma az evolúció elmélet körül, hogy akik vitatják darwini elmélet körül ennek részeként, hogy hát valójában nem tudják, hogy mit vitatnak. Tehát például Darwint nem szokás elolvasni a Darwinnal vitatkozók részéről. Érdekes módon én elolvastam a Bibliát. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy szükségképpen ellentét volna Darwin és a Biblia között, erre majd visszatérhetünk, csak hát amikor szembeállításokat teszünk, akkor ez mondjuk egy hasznos szembeállítás, hogy információ alapján próbálunk-e meg valamit megítélni, vagy pedig információ hiányában. Hogy a konkrét dologra mondjak valamit, amire a kérdésed vonatkozott, hát én nem tudtam előre persze, hogy a Darwin milyen lesz, míg el nem olvastam. Azért kezdtem el fordítani, mert azt gondoltam, hogy ez egy olyan mű, ami mindenképpen kiállja az idő próbáját, és mindig idézni, ha más nem, azért, hogy vitassák, idézni fogják. Tehát ez nem lesz kárba veszett munka. És én is meglepődtem azon, hogy Darwin mennyire modern, nem csak abban az értelemben, hogy nincsenek benne tetten érhető tévedések mondjuk a kortudományosságához képest, hanem meglepően, és főleg az ő óvatosságának köszönhetően ügyes azokban a dolgokban is, amiket nem láthatott előre, például azért, mert a 19. században nem volt genetika. Tehát ő annak ellenére volt képes megfogalmazni egy evolúciós elméletet, egy evolúciós tant, hogy tulajdonképpen a modern evolúció elmélet, amit úgy hívnak, hogy neodarvinizmus vagy új szintézis, ennek a felépítéséhez szükséges legfontosabb eszközök valójában hiányoztak. A genetika, a populáció, biológia, matematikai modellezés és egyebek. Darwin ennek ellenére nem téved, lényegében semmiben nem téved, és akkor itt egy fontos dologgal befejezném a dolgot, azért nem téved lényegében semmiben, mert nagyon óvatos, hogy nem azt mondja, ahogy leszokták egyszerűsíteni a darwinizmust, hogy lenne egyetlen varázsfegyver, vagy csodálatos, most idézőjelbe téve, csodálatos erő, vagy magyarázati elv, ami egyedül képes volna megmagyarázni azt, hogy hogyan jutunk az amőbától az emberig, képletesen kifejezve. Hanem azt mondja, hogy az evolúciót nagyon sokféle természeti erő alakítja, ezek közül felsorol jó néhányat, esetleg visszatérhetünk majd ezekre, elsőként és legrészletesebben kifejtve a természetes szelekció elméletét, amit valamilyen sajátos oknál fogva egyébként az ilyen vitákban rendszerint magával a darwinizmussal, vagy még furcsább módon az egész evolúció elmélettel azonosítanak, holott ez egy sokkal tágabb dolog természetesen.
Így Csaba, tanárulat kérdezem, hogy ugye kognitív pszichológiával foglalkozott, de azért az evolúció pszichológiának is elég komoly műveit megjelentettétek magyar nyelven. Tanulod is megnézhet, hogy tapasztaltad ez a darwini érvényesség, amiről Kampis György beszélt a pszichológia számára? Hogyan jelentett új lehetőségeket, új megközelítéseket?
Hát, hogyha szabad, én először arról mondanék egy mondatot, ami a műsor bevezető felvezetésed volt, hogy abból az a benyomás keletkezhet a nézőkben, meg az itt levőkben, hogy ma az utóbbi évtizedben Darwin azért válik aktuálissá, mert valamilyen konzervatív típusú vallási meggyőződés megkérdőjelezi ennek iskolai jelenlétét és így tovább. Ezzel ellentétes folyamat is van az egyházakban. Én nem az egyházakat szeretném védeni, csak hogy helyre tegyük a palettát. Ugyanebben az évtizedben, 1997-ben ismert el a Római Katolikus Egyház, hogy a darwinizmus egy tanításra érdemes komoly tudományos elmélet. Tehát jobban kell, a teljes palettát kell látnunk. Nem csak egy ilyen konzervatív vallási kampány folyik a darwinizmus ellen, hanem nagy vallások, a protestantizmusra ugyanez igaz, magyarul is megjelent Paul Ricoeur könyve, ahol ő teljesen egyenjogú komoly elméletként vitatkozik a darwinizmussal, nem úgy, hogy mondjam, érzelmi okokból megkérdőjelezi, de most válaszolok a kérdésedre is. Ez csak úgy a eszmei helyzetünket akarja helyre tenni, hogy a tudománynak, szóval, hogy mondjam, nem csak ilyen konfrontatív viszonya van az egyházakkal a mai helyzetben, ezekben a dolgokban. Tehát a pszichológiát 130 éve is megihlette Darwin, és Utána különös módon volt egy folytatólagos hagyománya a darwini ihletésnek, de az egy szőrös hagyománya volt, szőrös abban az értelemben, hogy ez egy összehasonlító pszichológia. A darwini ihletés valamikor 1920-tól kezdve egyre inkább csak az összehasonlító pszichológusok problémája volt. Az utóbbi két évtizedben újra felfedeztük, ez nagyon érdekes eszmei kérdés, hogy miért, de az utóbbi két évtizedben újra felfedeztük, az eredeti Darwin, a Kampis György által is újraolvasott és újrafordított eredeti Darwin három nagyon provokatív üzenetét a mai pszichológia, és hát tulajdonképpen a mai ember önképe számára is, ez nem csak a tudományos pszichológiára fontos. Az egyik, hogy a valódi komoly átgondolása annak, hogy nem vagyunk egyedül, és ez igaz lelki jelenségeinkre. És a lelki jelenségek sem csak úgy vannak, és csak az ember privilegizált sajátosságai, hanem minden tekintetben folytonosság van az élővilágban. És a lelki jelenséget is be kell, újra vissza kell tennünk el a farektára. Ennek nagyon sok, nem csak a vallásokat érintő következménye van nekem, vannak olyan meggyőződéses darwinista barátaim, közös barátunk Kapis Gyurival, akik éppen ezért vegetáriusak. Abból az ebből kiindulva, hogy sosem tudjuk eldönteni, hogy meddig vannak mentális jelenségei az élőlényeknek, úgyhogy jobb, hogyha nem eszek semmilyen állatot.
Hallod, persze, eszik az élőpistele.
Na most, tehát az egyik, ez a nem vagyunk egyedül. A másik, amire Kampis György már utalt, a szelekciós szemlélet valóban leegyszerűsítő a Darwin filológia számára, mégis a pszichológia számára az eszmei üzenete az újra felfedezett Darwinnak egy radikális szelekciós elvű darwinizmus, és ennek összes feszültsége, vajon mindaz, ahogyan vagyunk, például a mentális betegségek is, hogy csak egy példát mondjak, mindaz valójában vak erők következménye volt. Te ugye ennek a vak erő mechanizmusnak a lerövidített neve a természetes szelekció. Tekinthetünk-e az emberre úgy, ugye ez a vak erő szemlélet ezt is jelenti, hogy tekinthetünk-e az emberre úgy, hogy a célok világa, a személyiség integritásának világa, az intim bensőségesség világa, ahogy mi hétköznapjainkban élünk, bizonyos értelemben csak egy illúzió, amely illúziót a természet azért hozott létre, hogy mi könnyen és hatékonyan tudjunk mozogni a világban. Tehát az emberre egy olyan új képet, ez egy újra felfedezett kép, mert mondjuk 1890 körül ugyanezt hirdette egy kicsit arrébb Prágában Ernst Mach. Tehát nem teljesen új gondolat, de a mai pszichológia számára egy új felfedezés, és nem negatív felfedezés. Én ezt szeretném hangsúlyozni, hogy még a 19. században Darwin sokak számára egy keserű üzenetet hordozott, hogy leleplezzük, hogy nem is vagyunk, nincs is belső szereplő a világunkban. Ma ezt sokkal vidámabban látjuk, éppen azért, mert újra hangsúlyozzuk azt, hogy nem vagyunk egyedül, az élő világ egészébe illeszkedünk. A harmadik provokatív üzenete, nem húzom tovább az időt, az pedig az a, hát ez az egész fejlődés gondolat sajátos módon való megalkotása, a hit abban, hogy nincsenek végső létezők, ugye a faj fogalma maga is egy kicsit hajlékony dolog, állandó, minden, ami van, állandó változásnak a tárgya, és itt a változáson is, nem a fejlődésen van a hangsúly. Ez egy radikálisan új probléma az újra felfedezett Darwinban, hogy elkezdünk nem úgy gondolkodni ember és más élőlények viszonyáról, mint egy ilyen karácsonyfáról, aminek itten vagyunk mi a tetején, ez volt a 19. századi hit, hanem mint egy fektetett karácsonyfáról, ahol az egyik ág éppen ezek a majmok meg az emberek. De egyébként nehéz közöttük minőségi különbséget teremteni, tehát egy új típusú rátekintés az új olvasata Darwinnak a pszichológus számára is, egy kicsit megkérdőjelezése az emberi hiúságnak, az emberi gőgnek.
Jeszenszky tanár úr fizikusként kezdett el foglalkozni az evolúció elmélet etikájában. Hogyan látja azzal, hogy abban a folyamatban, amire Plécsaba utalt, hogy a darwinizmus elfogadása is egy másik oldalról növekedett, vagy legalábbis intézményesült egyházi oldalról. Ebben a folyamatban a darwinizmus kritikájának milyen helye van? Hogyan az evolúció elmélet kritikusai, mondjuk fizikusi oldalról, mely pontokat találták könnyűnek, találták elfogadhatónak a darwini elméletből?
Érdekes kérdések. fizikus szemszögből nézve tulajdonképpen az első pont, ahol ütközünk, az nem a fajok kialakulásának a kérdése, hanem a sokkal alapvetőbb pont az élet kialakulásának a kérdése. Ugye ez már egy régi probléma az, hogy a élettelen anyagból, szervetlen anyagból hogy áll össze az, amit élő anyagnak találunk. Különös tekintettel arra, hogy ilyen összeállást nem tapasztalunk, sőt az ellenkezőjét tapasztaljuk, hiszen már a 17. században Rédi, aztán a 19. Pasteur, és végül is az élettapasztalatunk az, hogy ugye az élettelenből nem szokott élő keletkezni. Na most ez természetesen egy nagyon lényeges probléma, ugyanis itt beleütközünk bizonyos termodinamikai problémákba, nevezetesen a termodinamika második főtételének a kérdésébe, amely azt mondja, hogy a természetben sokféle megfogalmazása van, nem akarom azt a szót kiejteni, hogy entrópia, szándékosan, mert az egy olyan speciális fogalom, hogy azzal egy nem szakmai közönség előtt nagyon nehéz mit kezdeni, de tulajdonképpen a természeti folyamatokat, ahogy mi ismerjük, ott azt látjuk, hogy a dolgok a valószínűtlen állapotból mennek a valószínűbb állapot felé, hiszen valószínűtlenebb az, hogy két szobának különböző a hőmérséklete, ha kinyitjuk köztük az ajtót, megy a valószínűbb állapot felé, amely a kiegyenlített. Na most a fizikus számára a probléma az, hogy a élő az sokkal valószínűtlenebb, mint az élettelen. Hogyha ezt egy képpel végig gondoljuk, képzeljük el, amit nem tudunk, de bízunk abban, hogy a 22. vagy 23. században létre tudunk laboratóriumba élő sejteket hozni. Önmagában, hogy máig nem tudjuk, azt is mutatja, hogy ez nem lehet egy olyan egyszerű dolog. Na most, hogyha egy laboratóriumban ezt meg tudnánk csinálni, el tudjuk képzelni, nem akarunk most exaktul, hogy mi kellene, el tudjuk képzelni azt, hogy ehhez milyen komplex berendezések, folyamatok, folyamatirányítások kelljenek ahhoz, hogy reprodukálni tudjunk egy élő anyagot. Na most az úgynevezett abiogenezis, az élőnek az élettelemből való keletkezése azt tételezi fel, hogy magában egy élettelen természetben, ez szokott lenni ősleves, aztán ősanyagról, egyebekről beszélnek, hogy ilyen körülmények között spontán létrejöhetnek azok a körülmények, amelyek lehetővé teszik a valószínűtlenebb állapotnak a létrejöttét. Természetesen a valószínűtlen állapotok létrejönnek, hiszen mindnyájan ilyen valószínűtlen lények vagyunk, csak hogy ennél mindig megvan az előző valószínűtlen állapot, szüleink vannak, őseink vannak, táplálkozunk, táplálkozni csak azért tudunk, mert fotoszintézisben, a növényekben létrejön valami. Tehát tulajdonképp ennek az egész folyamatnak, amit most tapasztalunk, mint életet, ennek a kiinduló pontján valami olyasminek kellett lennie a abiogenezis feltételezése szerint, hogy ez úgy valahogy mégiscsak létrejött. Szóval egy fizikus számára ez egy szinte megemészthetetlen probléma. Kicsit lazítsunk, ugye az abiogenezis kérdésével már hát múlt században is foglalkoztak. Volt két nagy elmélet, egyik az Oparin-féle elmélet volt, egy szovjet
tudós volt, másik a Börner féle elmélet volt, angol tudós volt. Vitatkoztak, és azt mondja Oparin Börnernek, hogy az ön elmélete olyan képtelenség, akkor hamarabb elhiszem, hogy az életet Isten teremtette. Mire Börner azt mondja neki, hogy az ön elmélete pedig olyan képtelenség, hogy inkább hamarabb elhiszem, hogy nincs is élet. Úgyhogy én is azt kell elhinnem, hogyha a naturalista magyarázat szerint nem tudom elképzelni, hogy az élet hogy jött. Na most ez a fizikus. Na most a másik dolog, az arra nagyon röviden szeretnék csak kitérni, mert nem vagyok tényleg a biológiában annyira jártas. Amit ugye Gampis tanár úr mondott, és amivel teljes mértékben egyet lehet érteni, hogy Darwin valóban nagyon óvatosan beszél. És viszont, ha megnézzük a biológia tankönyveket, megnézzük a ismeretterjesztő könyveket, ott azok a dolgok, amelyeket a maguk a kutatók óvatosan feltételekkel körül bástyázva adnak elő, azok úgy jelennek meg, hogy ez pedig tény, így volt, nem is érdemes rajta vitatkozni. Most nem tudom talán...
Még visszatérünk ennek a részletei tanárul, csak egy dolog, mert itt azt látom, különböző szinteken kezdünk el beszélni evolúció elmélet kapcsán, de még mielőtt ebbe belemegyünk, Tas Istvántól hadd kérdezzem meg ugye a szakdolgozatodat, egy részét a kreacionizmus történeti feldolgozásának szentelted, de hát mint Krisna tudatú lelkész, hát ha szabad egyem, két napulva lesz egy rendezvényetek, létkérdések címre, ezt parafrázisként használni, hát a számodra, ez egy létkérdés, ennek a vitának a, vagy valamiféle szembenállásnak az eldöntése, vagy önmagad számára megélése. Hogyan közelíted ezt meg kutatóként és lelkészként?
Mint Krisna hívő lelkész, én magam a teremtésben hiszek, ahogy erről van egy leírás az ősi indiai írásokban is. De az alapelve, az megegyezik minden más világvallásnak a teremtés magyarázatával, hogy az élet hátterében, az egész világegyetemnek a hátterében egy felsőbb intelligencia áll. Mint kutatót, vagy mint a tudomány iránt érdeklődő ember, pedig az érdekel, hogy hogy jelenik meg ez a kérdés a modern tudományban. És éppen pár napja tértem vissza Prágából, ahol Darwin and Design, Darwin és a tervezés címmel volt egy nagyon izgalmas konferencia, talán hallottak róla, hogy az Amerikai Egyesült Államokban egy szelleme irányzat, egy intellektuális irányzat él, amely az intelligens tervezés nevet viseli. Ennek a tagjai tudósok, és az érvrendszerük, ez nem a Biblián alapszik, vagy bármely más vallásnak a kinyilatkoztatásán, hanem egyszerű tudományos megfigyeléseken. Példának okáért Darwin annak idején még nem látott bele a sejtekbe, mert az akkori mikroszkópok ezt nem tették lehetővé. Azóta az elektronmikroszkópoknak köszönhetően mi látjuk, hogy mi van a sejtekben, és példának okáért egy nagyon hétköznapinak tekintett baktérium, az Escherichia coli baktériumnak, most már látjuk, hogy az ostorác, amellyel hajtja magát, milyen motor működteti. Egy parányi motor, amelyet 40 különböző fehérje épít fel, és hogyha ránézünk, döbbenetesen emlékeztet egy emberek által épített elektromotorra, forgórésszel, állórésszel, tengellyel, egy propellerszerű résszel, amely magát az ostort mozgatja. És a nagy kérdés, amelyet az intelligens tervezés iskolájának képviselői feltesznek tudományos szemszögből, hogy egy ilyesfajta komplex rendszer, mint például a coli baktériumnak, a ostorának a hajtómotorja, el tudunk-e képzelni spontán, véletlen, fokozatos úton való kialakulással létrejönni, vagy pedig feltételeznünk kell, hogy a hátterében működik valamilyen magasabb rendű intelligencia, amely ezt megalkotta. Ez a kérdés tulajdonképpen az, ami most felkavarta az egész tudományos életet Amerikában, és azt hiszem, hogy ennek a hullámai érnek el fokozatosan Európába is. Ugyanis a darwini elmélet szerint minden fokozatosan lépésről lépésre mindig működő fokozatokon keresztül alakult ki. Na most egy ilyen elektromotornál az a problémánk, vagy egy ilyen parányi molekuláris motornál az a problémánk, hogy ha valamit kiveszünk belőle, akkor elveszi a funkcióját, nem marad működőképes. Ha pedig nem lehet belőle semmit kivenni, akkor hogy jöhetett volna létre fokozatosan? Szóval egy logikai probléma az, ami tulajdonképpen felvetődött, és amely érvül szolgál az intelligens tervezés vallók számára.
Attól tartok most így laikusként is hallgatva ezt, túl sok szál kezd összekavarodni, tehát próbáljuk ezeket egyenként szétválasztani. Elsőként hadd kérdezem azt meg, hogy abból, amit mondtak, számomra nem magától értetődik, hogy Darwin elméletek elfogadása, vagy nem elfogadása, az evolúciós működése, annak feltétlenül kell, hogy közel legyen a világ teremtettségéhez, vagy nem teremtettségéhez?
Abszolút nem, hát ez ugye két különböző kérdés természetesen. Hát a tudomány eleve nem foglalkozik, nem csak Darwin, meg más kapcsán, hanem soha nem foglalkozik a tudomány olyan kérdésekkel, mint hogy honnan származik a világ. Hát ez nem egy tudományos kérdés. Hogyha most egyszerűsítek, lehetne ezt persze tizellálni, és akkor hát, hogyha árnyaltabb is lenne a dolog, de ha egyszerűsítek, akkor azt mondom, a tudomány alapvetően a megfigyelhető jelenségek magyarázatával foglalkozik, és hát mindazzal, ami ehhez hozzá tartozik, azért ezt tegyük hozzá, tehát attól, hogy nem látjuk a hold túlsó oldalát, és ilyen naív értelemben nem megfigyelhető, hát ez nem azt jelenti, hogy a tudománynak nem tárgya a hold túlsó oldala, de hát azért érezzük a különbséget a hold túlsó oldala és a világ teremtése között. Ezeket utóbbiakat összefoglaló néven metafizikai kérdéseknek szokás nevezni. A tudomány mintegy 200 éve világosan látja a tudomány filozófia révén is egyébként, hogy a metafizikai kérdések tőle idegenek. Nem is akar metafizikai kérdésekről nyilatkozni. Ilyen értelemben a tudomány egy bizonyos mértékig, azért itt hangsúlyoznám azt, hogy egy bizonyos mértékig, de támogatja azt, amit úgy szoktak hívni a katolikus teológiában, hogy duplex veritas, kettős igazság elmélete. Pontosnak tartanám hozzátenni azért, hogy a tudomány egy bizonyos mértékig támogatja ezt, de addig viszont valóban támogatja. A duplex veritas, kettős igazság elmélete lényegében a hitet és ezt a fajta racionális, megismerő típusú tudást választja szét egymástól. Most kicsit egyszerűsítve megint azt mondja, hogy a tudománynak a magyarázatai adok egy dolgot jelentenek, és az, hogy miben hiszünk, az ilyen nagy metafizikai és végső kérdésekkel kapcsolatban, az egy másik kérdés jelent. De hogyha most nálam van a szó, akkor ha szabad, akkor mondanék egy-két dolgot, ami az elhangzottakkal egy tágabb értelemben kapcsolatos. Azt hiszem, hogy ezen a helyen nem volna helyes belemennünk most a motoroknak és az entrópiának a megbeszélésébe. Nyilván megtehetjük. Én egy időben foglalkoztam a motorokkal, nem az entrópiával, igen. Egy általánosabb dolgot szeretnék, mint tudományfilozófus mondani. Tehát nem az evolúció mechanizmusait akarnám én most megvitatni, hanem inkább arról szeretnék beszélni, két dologról szeretnék beszélni, nagyon röviden. Az egyik az, hogy ezek a design, meg egyéb ilyen teremtés hívő felfogások, nem nevezném őket elméletnek, majd mindjárt meglátjuk, hogy miért, ezek negatív programot jelentenek. És ezért is nem nevezzük elméletnek, vagy nem nevezhetjük a tudomány számára elméletnek. A tudomány számára elmélet az, ami valami fajta új lehetőséget teremt, egy új megértést, azon keresztül még újabb dolgokat, esetleg, bár megint nem szükségképpen technológiát. Az, hogyha most itt azzal mennénk haza, nevetgéltünk is előtte itten, mert ebben picit egyetértettünk ilyen metaszinten, hogyha azzal mennénk haza, hogy te öregem meggyőztél engem, és a világot Isten teremtette, akkor utána mi történik, kérem szépen? Ez negatív program, nem történik semmi. Hazamentünk, és vége van a dolognak, megakadályozza a további kutatást ezzel a témával kapcsolatban, mert az nyilván nem kutatási téma, hogy hogyan teremtette Isten a világot, ugye? Tehát azért egy nagyon fontos dolog az, hogy, és most kicsit elnézést kérek, radikálisan fog fogalmazni, hogy az evolúció ellenesség, az nem csak darwinizmus ellenességet vagy biológia ellenességet jelent, hanem sokkal általánosabban tudomány ellenességet és tudás ellenességet. Tehát ez egy olyan program, ami azt mondja, hogy menj haza és ne gondolkodj. És itt egy nagyon fontos dolgot tennék még hozzá, és ez pedig az, hogy egy picikét ellentétben állni látszik ezzel, de van ennek az egész ellen mozgalomnak egy olyan vetülete is, hogy mint a százfejű hidra, hogyha egyet levágunk, akkor mindig új nő a helyébe. Tehát én azért is azt gondolom, hogy nem szabad megbeszélni, mi van az entrópiával, és hogy következik-e valami a valószínűtlen állapotokból, meg hogy működőképesek-e a közbőső formák. Egyébként Darwin azt mondja, hogy persze, hogy működőképesek, csak más funkciót hajtanak végre, tehát már Darwin ismeri ezt az egész problémát, meg is válaszolja. Hanem azt kell meglátni, hogy itt mindig egy újabb és újabb kifogásról van szó, tehát arról van szó, hogy tulajdonképpen egy obstrukcióról van szó, arról, hogy bármit mond az ember az evolúció védelmében, vagy egy tudományfilozófiai platformról, az evolúció elmélettel és a tudománnyal kapcsolatban, egy pozitív kutatási hozzáállásból, arra mindig lehet egy olyan választ adni, megfogom a kabát, gombját, és azt mondom, de öregem, még azt válaszold meg, hogy. Tehát természetesen akadályozni mindig lehet a kutató munkát, és ennek számos alkalmát biztosítja azt, hogy a tudós nem tévedhetetlen. Mondjuk ki, a tudós tipikusan más tudósok hibáiból él. Tehát a tudós persze, hogy téved. Én azt gondolom, hogy téves volna a tudománynak egy ilyen képét sugallni, a tudós tévedhetetlen munkát végez. A tudomány egy paradox módon azonban azt gondolom, hogy tévedhetetlen. Tudnék tendenciájában tévedhetetlen, ha téved, majd kiigazítja magát. Lehet, hogy 50 vagy 100 év múlva. Ellentudományról beszélni, antitudományról beszélni ilyen értelemben fából vaskarika, wooden iron, hogy az angol mondja, mert hát a tudomány majd kiigazítja a tévedéseit, ha csak ugyan nem lehet megmagyarázni a dolgokat, akkor majd valami fajta más magyarázattal próbálkozunk, de semmiképpen nem a magyarázatnak az elhagyásával az adott szint figyelembe vételével.
Mit szólnak ehhez?
Abban, amit mondtál, van egy belerejtett dogma. Nevezetesen az, hogy a jelenleg ismert, általunk ismert és ismerhető természeti törvények alapján a világ minden jelensége megmagyarázható. Ez egy természetesen, hát ezt nevezzük, mondjuk ki, módszertani ateizmusnak, a mentségére szolgál az, hogy ezt egy bíboros mondta Kikuzánus, hogy a tudománynak így kell vizsgálnia a világot. Azonban, mint minden, ez is egy olyan feltételezés, amelyet állandóan a levegőben kell, függőben kell tartanunk. Következésképpen a negatívum, az, mikor úgy jelenik meg, hogy negatívum, az arra mutat elsősorban rá, hogy az eddigi keretek között a dolgok nem magyarázhatók meg. Hogy kutassunk tovább? Természetesen mindig mindent kutathatunk tovább. Ez föl se vetődik, hogy bármiféle kutatást leállítsunk, helytelenítsünk. Legfeljebb azt kell megnézni, hogy merre menjünk tovább. Hát a biológiát én rendkívül tisztelem, hiszen az utóbbi fél száz évben a fantasztikus eredményeket ért el, de meg kell mondanom, hogy ez önmagában az evolúció elmélettel nagyon csekély kapcsolatban van. Szóval a kettő spirálnak a felfedezése az egy tisztán természettudományos vizsgálat volt, hogy ma hogy működnek az élőlények, és nagyon kevéssé kapcsolódott ehhez a naturalista ideológiai világmagyarázathoz.
Hát bocsánat, de mélységesen nem értek egyet. A kettő spirál egyszerűen azért, mert a naturalista világmagyarázat részleteivel a kettő spirál óta szól, az azóta eltelt 50 évben halatlanul sok dolog történt, nem egyszerűen az technológia, az emberi genóm leírása, arra lehet azt mondani, hogy technológia csak annak a kiterjesztése, hanem éppenséggel az új biológiai forradalom révén sokkal világosabban értjük azt, hogy milyen értelemben determináltak az élőlények. Amikor én egyetemista voltam, akkor még egy mendeli típusú genetikában gondolkoztunk, sőt a pszichológiában nagyon sokáig, a 80-as évekig, ahol úgy gondoltuk, hogy egy tulajdonságot egy gén meghatároz, azt így ki lehet venni, az vagy eltűnik, akkor beteg lesz, stb. Ma az egész modern genetika, és ne haragudjon, szóval nem megbántani akarom ezzel, de azóta eltelt fél évszázadban az egész modern genetika egy sajátos új szabályozás elméletté vált, ahol magával ezzel a mozaikszerű determinációval maga a naturalista magyarázat szakított. És ez egy radikális változás.
Köszönöm szépen. Én azért szeretném, hogyha egy mondat erejéig visszatérnénk ahhoz, ami itt ebben a kis szövegben, amit kézben kaptunk.
hogy ez az Egyesült Államokban ennyire kiéleződött, ennek azt hiszem, hogy szociológiai, jogi, politikai okai vannak, és az egész visszavezethető a First Amendmentre, az alkotmány egyes számú kiegészítésére, illetve annak a kialakult jogászi értelmezésére, ugyanis az abból indultak ki az alapító atyák, hogy ott volt előttük Európa államvallásainak a riasztó példája, mert Angliában is az anglikánva egyháznak a hatalma, uralma. Ezért ettől ők magukat abszolút meg akarták venni, és hoztak egy olyan alkotmány kiegészítést, amely kimondta azt, hogy az állam semmiféle egyházi vallási jellegű intézményt nem hoz létre, ettől elhatárolja magát, kimondja ugyanakkor a teljes vallásszabadságot is. Na most ez...
Hát és szólásszabadságot egyébként ennek
alapján... Vallás gyakorlás szabadságát.
És a politikai és másfajta értelemben szólásszabadságot, tehát csak egy ponton az abszurditást azért lássuk, hogy ez működteti Amerikában a pornográfiát is. Tudnék, ennek az alapján meg lehet mutatni azt, amit izé, mert ez a szólás szabad, tehát hogy ők ezt az információt akarják közölni.
Persze,
a kedves nézővel.
Ez is egyik veszélye, amit...
Ez komolyan így van, tehát ez egy bírósági szinten tisztázott
kérdés. Na most a másik dologból ebből az jött ki, hogy állami iskolában nem szabad vallási tanokat hirdetni, és vallási propagandát folytatni. Tehát bemegy a gyerek a pólóba. Az iskolában egy pólóra, amiben az van írva, hogy I love Jesus, ezt nem szabad, mert ő akkor az iskolában vallási propagandát folytat. Tehát tulajdonképpen kialakult egy olyan szélsőséges megítélése a dolgoknak, amely nagyon sok esetben a dolgoknak a normális megvitatását teszi lehetetlenni, ugyanis láttuk azt már az elhangzottakból, hogy alapvetően nem ilyen messze való vulgarizálása a kérdésnek az, hogy egyik oldalon állnak a vallásosok, akik tagadják az evolúciót, másik oldalon áll a tudomány, amelyik az evolúció mellett van. A dolog sokkal komplikáltabb, vannak abszolút vallástalan tudósok is, akik az evolúció bizonyos problémáit feszítőnek érzik, vannak vallásos emberek, akiknek semmi kifogásuk sincs az evolúció ellen, de a dolog valami módon elcsúszik egy vallási vonalra, és ennek kapcsán egy jogi vonalra arra, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad az iskolába csinálni. Hál' Istennek nálunk vallásszabadság is van, meg állam és egyház szétválasztása is van, de azért ilyen mértékű dogmatikus elválasztása a dolgoknak nincs, hogy mondjuk a Magyar Tudományos Akadémia helyiségében ne lehetne olyan kérdésről beszélni, hogy volt-e teremtés vagy nem. Mert Amerikában tulajdonképpen ez is problematikussá válhat. Úgyhogy...
Azért egy élesség megfogalmazódott, tehát akár Karpis tanár úr, akár pré akadémikus, Karpis tanár úgy fogalmazott, hogy az evolúció, majdnem meg tudom pontosan intézni, az evolúció elmélet elleni támadás, az a tudomány elleni támadás. Tehát ez egy elég kemény kifejezés volt. Pré akadémikus nem így fogalmazott, de elég egyértelműen megfogalmazta ő is azt, hogy itt bizony kemény álláspontok szegülnek szem egymással, és azért itt ezt végig kell vitatnunk talán, hogy vajon így gondolják önök is.
Bocsánat, csak én egy dolgot hagyd tegyek helyre, ezt most nem mint tudós szólok, hanem mint akadémiai hivatalnok. Tetszett mondani, hogy a magyar tudomás, és itt tovább. Fontos tudni ebből a szempontból, a szólásszabadság és egyes szempontjából, hogy szerencsére Széchenyi István óta nem véletlen, hogy Széchenyi István nem úgy alapította az akadémiát, hogy engedélyt kért volna az uralkodótól. Az akadémia akkor sem, azóta sem nem állami intézmény. Ezért az akadémia tevékenysége nem érinti Magyarországon állam és egyéb dolgok szétválasztását. Kétségtelenül állami költségvetési finanszírozásban részesül, de Széchenyi óta nem állami intézmény. Ez fontos tudnunk. Ennyi, bocsánat, ez félrevezeti a fő témát, de ez egy... Ha már itt vagyunk, ezen a helyen, ezt tudnunk kell.
Most legyen szabad egy fél mondatot hozzáfűzni, viszont a Magyar Tudományos Akadémia volt a fennállása pillanatától kezdve közölte azt, hogy a teológiát nem vonja be, mint tudományt a saját
működési
körébe. Amit nagyon jól tett.
Igen, ez mai napig igen. Tartó kérdés, de talán...
Ez azonban, bocsánat, ez azonban nem akadályozta meg ugyanezt a Tudományos Akadémiát, aminek egyébként tagja volt Charles Darwin is, hogy egyik elnöke 1945-ben egy katolikus szerzetes volt, Kornis Gyula, aki nem azért lett az akadémia elnöke, mert szerzetes volt, hanem azért, mert egyébként kiváló könyveket írt Petőfi Sándorról.
És egyébként ma is van az akadémiának olyan nagy doktora, akit funkcióját tekintve herceg primás, tehát Tas Istvánt akkor meg.
Úgy látszik, nekem is van a három alapvető álláspont van, amit én el tudok képzelni, vagy amit látok a világ létrejöttével, vagy az élőlények eredetével kapcsolatban, és mind a három metafizikai álláspont. A modern tudomány arra metafizikai álláspontra helyezkedett, és itt némileg vitatlan Kampis tanár úrnak az állítását, hogy minden dolog, a világ eredete, az élet eredete, a fajok eredete anyagi ható okokra vezethető vissza. Ez egy naturalista, materialista álláspont, egy metafizikai álláspont. Nem egy tény, nem egy bizonyított dolog, hanem egy filozófia, mondhatjuk akár azt is, hogy egy hit. Van egyfajta teista megközelítése a dolognak, amely szerint a világ szellemi eredetű, egy magasabb rendű értelem, vagy egy értelmes lény alkotta meg, vagy az anyagot és abból létrejött az élet, ez az egyik felfogás, vagy magát az anyagot és benne az életnek a formáit is, ez a felsőbbrendű intelligencia hozta létre. Én per pillanat az olvasmányaim alapján és amennyire objektíven tudom szemlélni ezt a kérdést, úgy látom, hogy mind a három egy legitimálásban. Nincs eldöntve a kérdés, szabad a kérdés. Az emberek saját belső meggyőződése dönti el, hogy milyen álláspontot foglalnak el, az alapján, hogy saját maguk megismerik az erről szóló jövőt. Egyébként az ezzel a témával kapcsolatos vitát Tudomány felfedezi Isten című könyv is tartalmazza, ami az értelmes tervezettség magyarországi tervezettségnek a könyve.
Hadd érezzem én azért ezt ki, mert nem ennyire békés szerintem a világ. Tehát, hogy mindenkinek a maga lelkét igaza van, és akkor hát azért beszélgetünk, mert szeretjük is egymásnak emberek. Tehát újra hadd térjek ide vissza, ami Kampisnak elnézést, hogy megint őt citálom, hogy ha ennyire szoros azonosságot feltételezünk, vagy tételezünk tudományosság és evolúció elmélet között, akkor valóban az evolúció elméletnek a megkérdőjelezése, az hogy tetszik a modern tudományosság, nyugati tudományosság, hívhatjuk bárhogyan, akkor annak az alap megközelítésének, logikájának, hogy tetszik étoszának a megkérdőjelezését jelenti. Jól értem, hogy erre utaltál.
És ezzel kommentálnám, ez ennél bonyolultabb, de persze, valamilyen szinten igen.
Hát van egy ilyen nagyon kemény állítás. Na most, igen. Ha ez így van, akkor a Darwinról való vita tétje, az egy nagyon, az nem egyszerűen az egyik, hát valaki írt valami könyvet, elolvastuk, majd nem jött be, ezt azt módosítunk benne, rendben van, tovább lépünk, hanem sokkal nagyobb ennek a tétje. Ha úgy tetszik, a tudományos világszemlélet, a tudományos világértelmezés és világban levés sorsa a tétje, ha ennyire élesen fogalmazom meg.
Ha hadd kommentáljam akkor ezt egy kicsit, ugye én nem úgy értettem, hogy egy azonosság állna fenn, az azonosság szóra kaptam fel a fejemet. Az evolúció tagadás és mondjuk a tudomány vagy tudás ellenesség között, hogy az egyik közvetlenül volna azonos a másikkal, hanem hát ugye abban a gondolatmenetben utaltam is arra, hogy ezek a design és hasonló argumentumok, ezek lényegében arra buzdítanak bennünket, hogy hagyjunk fel egyfajta pozitív kutatással, hanem helyette higgyünk el valamit. És itt egy picit korrigálnám azért azt, amit Tasi István mondott, azzal egyetértek, hogy a világ teremtése metafizikai kérdés, mondtam is, hogy a tudomány nem foglalkozik ezzel, azzal nem tudok egyetérteni, hogy az élet keletkezése metafizikai kérdés lenne. Kérem szépen, az élet, amennyire ezt tudjuk, egyébként ez nem valami fajta teológiának vagy egyébként tett engedmény, hogy a tudomány pillanatnyi korlátoltságát fogalmazza meg, az élet, amennyire tudjuk, molekulákból áll és semmi másból, e pillanatban is folyik egy nagyon komoly kísérlet, az EU finanszírozva több mint 1 millió euró val, folyik egy komoly kísérlet arra, hogy létrehozzák az első mesterséges sejtet. Én azt gondolom, hogy ez tíz éven belül meg fog. Tehát nem 300, meg 3000, meg millió évekről beszélünk, hanem 10 évről. Tehát én mindig azt szoktam... kérni, hogy miben reménykedtek. Tehát nincs 200 évetek, vagy 300 arra, hogy egészen másról beszéljünk. De 10 évből fogunk arról beszélni, hogy itt van az a mesterséges sejt, és ezért...
Nem, én csak azt akartam mondani, hogy itt valóban világnézetről van szó, ez egy súlyos kérdés, mert a dizájnban hívő, vagy a dizájn típusú ember, ha 10 év múlva létre fog jönni a mesterséges sejt, én tudom, mit fog mondani. Azt fogja mondani, hogy ezt egy ember hozta létre. És akkor az metafizikailag, ontológiailag mindenféle szépet fog mondani, az nem ugyanaz a helyzet, mintha ez magától jött volna létre. De én valóban, hagyj folytassam egy mondattal azt, amit Kampis György elkezdett, ő valóban nem érzem annyira könnyűnek a dolgot, hogy a vitavezetőnkre visszautaljak, mert magát az evolúciós elméletet illetően két dolgot feszeget ez az egész probléma, és hát a harmadik a pszichológiai. Ez a két dolog az, hogy egyáltalán a Kampis György által annyit emlegetett tudományos szemlélet és tudományos attitűd, racionális, elemző hozzáállás és így tovább, önmaga is egy hiteket is jelentő világnézet. Általában pontosan a veritas duplex elvének megfelelően szeretjük zárójelbe tenni és úgy tenni, mintha a tudomány nem lenne világnézet. Ezek a viták újra előhozzák azt a problémát, hogy bizony a tudomány magával hord bizonyos értelemben világnézetet. Ez egy csúnya, őszinte vallomás részemről. Ez egy... mit csináljak? A másik, amit ez érint, az magára a darwinizmusra vonatkozóan, hadd szabadjon egy nevet említenem, Karl Popper. Nagyon érdekes Popper, aki az utolsó évtizedeiben a kiterjesztett darwinizmus, éppen a pszichológia, a filozófia, mindenfelé kiterjesztett darwinizmus, az egyetemes szelekció elv bajnoka volt, tehát mint egy sajátos működés és mechanizmus keresztül mindenhol. Korábban, 1940 táján, vagy a 30-as évek végén a darwinizmust két másik elmélettel, a marxizmussal és a freudizmussal állította párhuzamba, mint sajátos világnézetet, amik közül ő neki a darwinizmus szimpatikus volt, de azt mondta, tehát hogy van egy feszültség, azt akarom mondani, Popper azért érdekes itt, mert az ő saját életművén belül is látható, hogy ez egy speciális tudományos elmélet az egyik oldalon, a másik oldalon bizony egy átfogó világnézet. A harmadik, a pszichológiai hozzátételem ehhez az, hogy mi a pszichológiában úgy gondoljuk, hogy az egész feszültség a design és hasonló dolgok körül, visszatérnék, amit előbb mondtam, az emberi gőggel kapcsolatos azzal, hogy halatlanul nehéz nekünk szembenézni azzal, hogy saját terveink, saját céltételezéseink, saját bensőségességünk mind egy nem általunk teremtett, csak úgy levő mechanizmusnak a következménye. Erre azt tudom mondani, ezt lehet különben világnézetileg semlegesíteni, vannak olyan vallások, amik ugyanígy gondolkodnak, érdekes módon. De vannak olyan vallások, amik nem így, tehát vannak olyan vallások, amik szeretnének, hogy mondjam, kilépni a személyből bizonyos keleti vallásokat, én, mint laikus, így értelmezek. Tehát maga az, hogy az ember mi volt is, kívülről tekinthető, és amit a tanár úr emlegetett, hogy valószínűtlen események, az utóbbi évtizedek új, nem gőgös, mondjuk pszichológiai evolucionizmusa pont ezt ezért fekteti le a karácsonyfát, mert nem akar gőgös lenni, és azt mondja, hogy az, ahogy mi vagyunk, ahogy mi így emberek lettünk, és így tovább, az egyáltalán nem szükségszerű. Ez egy véletlen, hogy lett ember, az is véletlen, hogy pont ilyen lett, legyünk hálásak érte, vagy élvezzük ezt, de nem volt sehol előírva, sem egy teremtés könyvében, sem a természet törvényeiben, mert azok valószínűségiek, és borzasztó kicsi volt az esély arra, hogy olyan sok tényező éppen együtt legyen. Erre a teremtés elve azt mondja, hogy ezért tehát kellett legyen egy designer, a hozzám hasonló szkeptikus racionalista azt mondja, hogy bele kell nyugodnunk, hogy véletlenek vagyunk, úgy, mint egyének is, de úgy is, mint ember.
Vagyunk. És a véletlennek tudhatjuk be, hogy a múlt héten az összes jelenlévőnek 5-ös találata volt a lottó. Olyan mértékű ez a valószínűtlenség, hogy én nem tudom ezt az emberre vetíteni. Én lehet, hogy én egy száraz agyú fizikus vagyok, én nem tudok ezzel mit kezdeni, hogy emberi gőg vagy. Én nézem a természetet, próbálom megérteni, kapok elméleteket, amiket jól meg tudok érteni, van, amelyeket tudom, hogy elfogadom, de igazán megérteni sose fogom, saját legszűkebb szakmám belül a kvantummechanika is ilyesmi, mert a mi megszokott gondolkodásunktól és a gyerekkorunkban beleivódott gondolkodásunktól annyira idegen, hogy tudjuk a papíron követni, de beleélni nem tudjuk magunkat. Ugyanakkor mégiscsak, hogyha a világot így szemlélem, az, amit nekem tanítottak a középiskolától kezdve, evolúcióelméletén, transformációkból, stb. Nem tudták nekem soha úgy megmagyarázni, hogy a számomra meggyőző.
Akkor én most hadd próbáljam meg. Tehát én azt mondtam, hogy azt mondtam, hogy nem szeretnék a részletekről vitatkozni, de hát ezen a ponton akkor egy-két mondat arról, amit a Tasi Pista mondott meg, amit te is mondtál. Szóval most mondtad, hogy milyen fantasztikusan valószínűtlen, hogyha valakinek ötöse van a lottón, és ilyen parodisztikusan mondtad, hogy hát ugye önöknek és mindannyiuknak nyilván volt. Baromi egyszerű a válasz, éppen te mondtad a példával magad, csak annyi a válasz, hogy a hármas meg a kettes is jó. És abban a pillanatban az ajkunkra fagyhat a mosoly, mert azt egy pillanatot ki lehet számolni, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy valakik hármas meg kettes nyerjen a lottón. Egészen sok, tehát hogy ha valaki, miért nem csináljuk, miért nem játszunk egy olyan szisztémát, amivel biztosan nyernénk hármas meg kettes, többek kerülnek a szelvények, mint amit ezzel nyerni lehet, mert ennyi esze a szerencséjáték RT-nek is van. Hogyha ezt akarnám folytatni, ezt a metaforát, akkor a világnak meg nem volt ennyi esze, tehát a világ az olyan, hogy ott a hármassal, kettessel, hármasra, kettesre játszással el lehet boldogulni, érdemes hármasra, kettesre játszani, tehát a csillagos egysejtű vagy az ostoros egysejtű példáját is idehozva, természetesen nem lehet a fél szárnyal repülni, vagy a fél ostorral propellerként pörgetni. Lehet vele valami mást csinálni, nem tudom mi a megfejtése, nem foglalkoztam endoszimbiózissal, meg hasonlókkal, amik ennek a kialakulását érintő, ilyen különböző részecskék összekapcsolódását érintő kérdésekről szólnának. Mondjuk a madarakról annyit tudok, hogy azt szokták feltételezni, hogy a szárny igazándiból nem repülésre volt. Ugye a madarak ősei a gyíkok, és a gyíkoknak az egyik fő problémája a hőháztartás. Ez fűtésre volt, kitárták a izéket, ma is vannak ilyen gyíkok, és aztán utána jön a siklás, meg a stb. Tehát igenis egész picivel is lehet, csak egészen mást, a közepesen lehet megint mást, azzal meg nem repülni, nem siklani, stb. Tehát így minden jó lehet valamire. És hát akkor ezzel ugye elvész ennek az egésznek ez a fajta nagyon misztikus éle. Egy utolsó dolgot hadd mondjak, mert itt mintha összekeveredni látszik végig a vitában, hogy ugye az evolúció tényét vitatni, meg az evolúció elméletet vitatni, ez két borzasztóan különböző dolog, ezek itt mintha egy picikét összecsúsznának, sőt, mint hogyha itt a beszélgető partnereink állásfoglalásai azt mutatnák, hogy inkább ők, legalábbis itt, az evolúció tényét akarnák jobban vitatni, és aztán ezzel persze, mint egy hozadékként az evolúció elméletet is. És ha az evolúció tényére megyünk vissza, akkor én kifejezetten radikálisan és visszavonhatatlanul a részemről közlöm azt, hogy az evolúció tényének a vitatása valóban a tudomány egész épületének a lerombolását jelenteni, a fizikai kormeghatározástól, a föld végiségén és a nem tudom min keresztül valóban beláthatatlan következményekkel járna. Tehát azt is mondhatnám, hogy felszólítom azokat, akik ilyen érzenek, hogy ne használjanak számítógépet sem, mert ugyanaz a tudomány hozta létre. Egy egységes épület keretén belül ezek egymást támogató, egységes.
Mint felszólított, hogy tegyek egy észrevételt. Én a legkevésbé érzem úgy, hogy az evolúció megkérdőjelezése, a tudomány megkérdőjelezése jelenteni.
Az evolúció tényének, vagy pedig elméletének?
Akár a tényének megkérdőjelezése. Azért, mert a tudomány célja az igazság kiderítése, bármi legyen is az az igazság. 150 éve élünk egy elmélettel, amely szerint a világ vagy a fajok fokozatosan jöttek létre. Ez egy feltételezés, hipotézis, egy elmélet, de most, nem látjuk a múltat.
Most kezdjük a geológiát száfolni, tehát majd kommentálom, milyen lépésekkel.
Geológiáról rendezkedjük egy külön kerekasztal.
Persze, azért mondom, tehát jön ez sorban.
Most csak ezt jelzem, befejezem a gondolatot egy mondattal, hogy ez nem a tudomány épületének a megkérdőjelezése vagy lerombolása, hanem még az is lehet, hogy a tudomány épületének az építése, ahogy Kampis tanár úr is mondta korábban, a tudomány időről időre korrigálja magát. És nem tudjuk, hogy hogy fogja korrigálni magát a jövőben. Ma a tudósoknak egy jelentős része azt mondja, hogy a tudománynak korrigálnia kell magát ezen a téren, mert nem tudjuk értelem nélkül megmagyarázni a világot, amely körülvesz bennünket. Az Amerikai Egyesült Államokban egy nyilatkozatot írt alá most 500 tudós, köztük 70 biológus, azzal, hogy komoly kétségeik vannak a darwini elmélettel szemben. Ez egy tény. A Holland Tudományos Akadémia foglalkozik az intelligens tervezés elméletével, nem mondom, hogy egy befogadó módon, de mint egy vizsgálatra érdemes és megfontolandó elmélettel, azért, mert olyan dolgokkal találkozunk, amivel Darwin nem találkozott, olyan új dolgok vannak, amelyek magyarázatra várnak, és hogy a magyarázatok mik lesznek, mi lesz a végső magyarázat, azt per pillanat nem tudjuk megmondani.
Egyébként Einstein, akinek ugye tudjuk, hogy milyen óriási szerepe volt a kvantummechanika megalapozásában, sohasem tudott megbékélni a kvantummechanikával, mert azt mondta, hogy számára egy olyan fizika, amelyik a determinizmus elvét kiküszöböli, az nem tudomány, az egy misztikus valami. Szóval ezekkel nagyon óvatosaknak kell lenni, azt mondani, hogy mi a tudomány, mi nem tudomány, mi támadja meg a tudomány alapjait. Az egész 20. század fizikája, amikor megjelent, filozófus körökben volt elsősorban iszonyú felhördülés.
Különösen Leninnél.
Különösen Leninnél. De nagyon sokan másoknál is, szóval ez mondjuk Lenintől a esztergomi szeminárium egyik tanáráig, filozófia tanáráig írta le, a természet sokkal bölcsebben van berendezve, mint ahogy azt Einstein talán elképzel. Tehát azért mondom, hogy ezekkel azért legyünk kicsit óvatosabbak, hogy mi az, ami a tudomány alapjait megtámadja.
Egy egészen pici megengedő, de azért kritikusat is hadd mondjak. A megengedő szöveg az az lesz, és ezt azért hozzá kell tenni mindahhoz, amit idáig én képviseltem, hogy ugyanakkor azért azt is gondolom, hogy a tudományt és a tudóst valóban élesen szembe kell állítani egymással, amikor a tévedhetetlenségről, vagy egyáltalán a legitimációról beszélünk, és ezügyben a tudósnak, mint egyénnek bizony nagyon sok tennivalója van, sőt, időnként a tudományos intézményeknek, mondhatom egészen provokatívan a Magyar Tudományos Akadémiának is. Hogy azért valami negatívval fejezzem be a tőlem immáron megszokott módon, azért ugye, tehát ez a példa, hogy mostan az akadémiák most mit tudom, komolyan foglalkoznak az intelligens dizájnnal. Bence György filozofussal voltam együtt a tévében a minap, ő nagyon okosat mondott, azt mondta, hogy az, hogy 300 PhD is összegyűlik egy helyen és aláír valamit, ez semmit nem jelent, ugyanis attól valaki PhD-t kapott, biztos, hogy nem lesz okosabb.
Hadd egészítsük ki, hogy az Egyesült, ha Magyarországon 400 tudós összegyűlne, az arányaiban tekintve, sajnos a magyar kutatói létszám túlságosan alacsony, az Egyesült Államokban hál' Istennek sok tudós van, tehát 400 tudós, nem, ha demokratikus lenne a tudomány, mint ahogy ilyen értelemben biztosan nem az, nem szavazáson múlik, akkor sem jelentene nagyon nagy többséget azért ezt a elmondható.
Szabadjon ehhez hozzátennem egy ártatlan példát, a mai világban, az internet révén a számokkal nagyon nehéz vitatkozni. Én egy diákommal vitatkoztam, akitől kaptam egy dolgozatot, ami azt mondta, hogy a magyar nyelv finugor, sokak szerint azonban sumér eredetű. Mondta, ilyen hülyeséget nérjál, ezt a magyar tanszékre adta be egy amerikai egyetemen. Elmondta a forrásait, megnéztem az internetet, 12 000 honlap tárgyalta a magyar nyelv sumér eredetét, 300 a finugor eredetét.
Én a következőt érzékelhetjük itt egy óra eltelt a beszélgetésből, és remélem odáig legalább eljutottunk így egymással, hogy az álláspontok valamennyire tiszták, élesek. Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy hogyan vélekednek erről ezekről az álláspontokról. Maradtak olyan pontok, amire rákérdeznének, ahogy véleményt mondanak. Parancsoljanak önöké a szó.